Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit Erkis Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával és Bálint Orsolyával a Népszavától, valamint Bolgár Györggyel, aki a mi klubrádió munkatársunk, Dési János vagyok, és pénzről fogunk beszélni, sok pénzről. Kezdjük azzal, hogy a Klubrádiónak gyűjtési hete van, hogy továbbra is szólhasson. Klubrádió.hu oldalon minden fontos információ ezzel kapcsolatban látható. Kicsit több pénzről van szó a Nemzeti Bank környékén. Előkerült három ÁSZ jelentés, amely arról számol be, hogy alapítványokon keresztül hogyan vettek ki 100 és 100 milliárdokat, és hát próbál a nyomára is jutni az állami számvevőszék ezeknek a pénzeknek. Nagyon tanulságos olvasmány ez a jelentés. De hát, hogy eddig senki nem vette észre, hogy lassan 10 éve, vagy nem is tudom mióta folyik ez az alapítványokba, vesszen el a közpénz jelleg?
Hát észrevették. Észrevették, de ugye nem történt semmi. Most kiváló összefoglaló cikkek jelentek meg erről az egész történetről, és hát ezt lehetett tudni tulajdonképpen, csak nem történt semmi.
Hát ez az.
Csak nem akartak róla tudomást venni, hát akkor volt ez azóta elhíresült. Kósa Lajos azért a nagy szállóigéknek a kitalálója, nem elvesztette közpénz jellegét, válaszolta egy kérdésre, hogy miután ez bekerült a Nemzeti Banki alapítványokba, szóval észrevették, csak nem akarták tudomásul venni, hogy ez valamiért szabálytalan, törvénytelen, és a vége az lesz, ami.
Tulajdonképpen ezt akartam kérdezni, hogy miközben ez tudott volt, és nem történt semmi, azon kívül, hogy nagyon fontos oknyomozó cikkek jelentek meg, most akkor mi változott? Oké, tudom, hogy vége van a Matolcsi jegybank elnöki mandátumának, de ez elég ahhoz, hogy akkor elővegyék ezeket az ügyeket, és szokatlan módon, mintha valami eljárásocska induljon.
Szerintem a nagy kérdés, hát ugye hiányzik az a pénz valahonnan, és lehet, hogy még van remény arra, hogy visszaszedjék. Tehát ez ennyi milliárdból azért lehet még elosztogatni egy párat. Én azt gondolom, hogy elsősorban az lehet itt a dolgok, a folyamat, vagy hát a nyomozás elindítása mögött, hogy azért ezeket a pénzeket még valahonnan vissza lehetne esetleg kapni.
Én általában jó hiszeműnek szoktam magamat tartani. Na. Vagy legalábbis egy bizonyos fokig azt mondom, ha jó hiszeműen gondolunk bele, akkor akár még. Ez nem jutott eszembe. Már csak azért sem jutott eszembe, mert hát annyi ezer milliárd tűnt már el, amiről szintén írtak, beszéltek, felhívták a figyelmet, hogy ez nem így jó, ez nem jó így, ez nem jó úgy, ez ide került, ez oda került, hogy lopták szét, hogy tüntették el, az nem hiányzik. Most ez hirtelen elkezd hiányozni 10 év után. Hát nem, azt hiszem, hogy valami más történt, hogy pontosan mi, azt majd valakinek az emlékirataiból fogjuk csak megtudni. Ugye 13-14-ben kezdődött ez az egész, és azonnal fölhívták rá a figyelmet, hogy ez nem csak, hogy nem szokásos, nem csak, hogy a Nemzeti Bank működésével ellentétes, valószínűleg kimondottan sért is törvényeket, de legalábbis meg kellene nézni, és mégis csinálták tovább, és védték körömszakadtáig a dolgot. Aztán évek során kiderült, hogy hát nem is csak egyszerűen alapítványokba szervezték ki a pénzt, a Nemzeti Bank egyébként nyereségét idézőjelben, amit ilyenkor illik befizetni az államnak, ha az valamiért keletkezik. Nem mert nyereségesen működik, hanem mert a devizahiteles átváltásnál jutott a bank olyan kvázi nyereséghez, amit illet volna az államkasszába befizetni. Nem tették.
Vagy oda lehetett volna adni a devizahiteleseket is.
Az lett volna a másik, hogy nem azon az árfolyamon számolják el az eurót, hanem egy másikon, ami a devizahiteleseknek kedvező. Nem ez történt, hanem ezt a több száz milliárdnyi nyereséget alapítványokba tették. Majd ezekből az alapítványokba különböző machinációkon keresztül azokból áttették egyéb végül magánbefektetői alapokba, amelyekről kiderült, hogy valószínűleg alapvetően Matolcsi fia irányítja őket.
Kovács Petra álnéven.
Igen, Kovács Petra álnéven, és hát ezek nagy ingatlanfejlesztők, beruházók és így tovább, külföldi tőzsdéken jegyzett cégek. Szóval a dolog lényege szerintem nem az, hogy ne tudtak volna bármit róla, hogy az állami számvevőszék akár 14-ben, akár a magyar kormány, akár a pénzügyminisztérium ne tudott volna megállt parancsolni, még nem is kellett volna vizsgálatot indítani, megállt parancsolni ennek. Orbán Viktornak mégiscsak a jobb keze volt Matolcsy György sokáig, és engedte őt, hogy csináljon, amit akar. 2-3 évvel ezelőtt azonban Matolcsy valamiért egy nagy irányváltást, nyilvános irányváltást hajtott végre, és elkezdte egyre durvábban bírálni Orbán gazdaságpolitikáját, és aztán még magát, Orbánt is. Én végig azon csodálkoztam, hogy Orbán ezt szó nélkül hagyja. Mintha nem is figyelt volna oda, mintha egyik fülén be, másikon ki. A mi vezérünk nem ilyen. Azt is mondhatnám, hogy ő nem felejt, és tényleg nem felejt. Megvárta, amíg Matolcsy hivatali ideje letelik, és akkor azt mondta, hogy indíts. Iránya, hát nem mondom, hogy a börtön, ez nem az út a börtönbe program, de a megfélemlítés és a számonkérés programja elindult, hogy ki végzi börtönben és ki nem, azt nem tudjuk, de hogy Simicskával végzett néhány hónap alatt, úgy Matolcsyval és a Matolcsy klánnal is végezni fog, bosszúból. Ugyanis mindenről tudott természetesen ő is, meg az állami számvevőszék is.
Ez túl egyszerű, Gyuri.
Egyszerű, és itt a lényeg.
Hogy eddig Matolcsy is tud gondolkozni, nem tudom, hogy tud-e sakkozni, de csak egy lépést kell előre látni, hogy hát sok pénz itt hiányzik a kasszából, viszont én most itt okoskodok, akkor annak mi lehet a következménye? Szerintem én valami bonyolultabb megoldást keresnék. Nem tudom mit.
Igen, ez számomra is az egyik legérdekesebb kérdés, hogy itt mi volt a terv. Mindazok után, már bőven mindazok után, hogy ezek a dolgok megtörténtek, és elég nyilvánvalónak tűnt, hogy mi történt, mindazok után ugye Matolcsy György tényleg nagy sebességre kapcsolt, tehát hogy rengeteg olyan megszólalása volt, ahol kimondottan ugye a kormány gazdaságpolitikáját elsősorban, de ugye előjöttek ezekben a kritikákban a gazdasághoz szorosan kapcsolódó más politikák. A Magyar Nemzeti Bank elemzéseiből egyébként nagyon jól lehetett újságíróként inspirálódni ezekben az években, mert hogy eléggé tényszerűek voltak, és nem rejtették véka alá azokat a tényeket, amik esetleg akár a kormánygazdaság politikájának a kevésbé kedvező aspektusaira hívták fel a figyelmet. Úgyhogy az, hogy mi volt a terv, az egyik legérdekesebb kérdés ebben a történetben, hogy mire gondolt Matolcsy György.
Mint költő. Igen,
pénzköltő.
De azt nem tudjuk valóban, hogy mi okozta Matolcsy nagyon látványos pálfordulását. Az számomra is abszolút sötétben van, mert nyilvánvalóan ő is tud számolni, ő is ismerte jobban nálunk a miniszterelnököt, vagy közvetlenül személyesebben, tudhatta, hogy minek mi a kockázata, mégis előállt ezzel, hogy milyen vita, milyen konfliktus, milyen elképzelése volt neki, mi az, amiben konfrontálódott a színfalak mögött Orbánnal, miért gondolta ő mégis úgy, hogy én akkor is előjövök ezzel, és nekirontok a kormány programjának, amiben egyébként én is tevőleges szerepet vállaltam, azt nem tudjuk.
Miközben hát egy elég nagy támadási felületet hagyott magával, mert az, hogy felújítják a tervek szerint 55 milliárdért a Nemzeti Bank épületét a fia barátainak a cégei, majd ez 100, nem tudom én hány milliárd lesz, hát már ez is olyan necces, hogy a fia cége szállítja a bútort az új irodát, hát már ezek is olyan jobb helyeken, ezek azért már kínosok, de még utána nem tudom, megnéztétek-e az ÁSZ jelentéseket? Nekem a kedvencem ez a Kecskeméti Neumann Egyetem, ami szerencsétlen egyetem alapítványa kap 130, nem tudom hány milliárd forintot. A egyetemi alapítvány elnöke és ennek a Padime, vagy hogy hívják, Pallas Athéné, Domus, annak is ugyanaz a személy az elnöke, azok elkérik ezt a pénzt az egyetemtől, kötvényeket vásároltattak vele, azon részvényeket vesznek 30%-kal az ár fölött, majd a részvények ára a felére csökken. Hát szóval, na, mégiscsak. Szóval ez azért egy nem
apró. Nem sikasztás, ez pech.
Hát az a rész, hogy igen, de ezt is elmondja az ÁSZ, hogy a felelős gazdálkodás mit jelent. Például nem veszünk olyan vállalati kötvényt, amelynek 2,5%-os kamata van kockázat mellett, mint látjuk, miközben államkötvényt, ezt a Nemzeti Bank nevezik, tudják, hogy az 5-6-7-8% az több, mint a 2,5. Tehát teljesen nyilvánvalóan gazdaságilag irracionális dolgokat csinálnak, valaki nyilván igen meggazdagodott belőle. Na mindegy, szóval, hogy ezek igen nagy támadási felületek akkor, amikor vitatkozik, nem tudta, hogy azt elő fogják szedni, vagy előszedhetik.
Én azt látom inkább, ez a mi volt a terv, ami így bennem lelki szemeim előtt így megfogalmazódik. Hát ugye Orbánnak ez szerintem nem volt egy ilyen tüskölyököröm alatt, hogy Matolcsi kritizálja a gazdaságpolitikát, sőt, kifejezetten azt a látszatot kelthette, mintha itt egy ilyen plurális, demokratikus, időnként kritikai hangokat megütő, és nem feltétlenül kell egyetérteni a Nemzeti Banknak, meg a pénzügyminisztériumnak, különböző nézőpontok működhetnek a gazdaságban, és mindenki csinálja azt, amihez ért. Az más kérdés, hogy a színfalak mögött nem mindenhez értenek, vagy hát kicsit olyan ez, hogy hát Beethoven se értett mindenhez, remek szimfóniákat írt, de mondjuk nagy elvárás lett volna tőle valami más műfajban mondjuk egy elektropop számot kérni. Tehát én azt gondolom, hogy nem érthet senki sem mindenhez, nyilvánvalóan történt borzasztó rossz gazdálkodás, rettentő rossz döntések, és ezeknek valahol van felelőse, nem is biztos, hogy Matolcsi személyesen, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül az ő személy elleni irányuló bosszú hadjárat. Lehet, hogy a fia mondjuk már azért rendesen rázogatta a pofonfát, bizonyos akár csak az, hogy hogyan költötte a pénzt, vagy milyen fényűző életet élt, mert erről is olvashattunk azért elég sok helyen, és azért ez már lehet, hogy nem fért bele. De hát ilyenkor szokták mondani, hogy akkor vegyen kisebb jachtot, és akkor az már nem lesz annyira gáz. Úgyhogy én azt látom, hogy ez kifejezetten jól jöhetett, ez a Matolcsi féle kicsit kritikus hang az Orbánnak, és nem hiszem, hogy személyes ellen támadásnak vagy támadásnak vehette, hiszen tudjuk, hogy a doktor miniszterelnök úr nem foglalkozik pénzügyekkel, ezt is nagyon sokszor hallottuk, igen. Tehát, hogy ezt így a szakemberek vitájának könyvelhette el, azt gondolom nem is kellett neki ebbe beleavatkozni. Hát igen, az időzítés, ugye egy év múlva választások lesznek, ha vagy minden nem igaz, ha minden marad így, igen, és hát addigra nagyjából ott tarthat ez az ügy, ha úgy Schatzper kb. Gondolkodunk, mint ahogy most a Völner Schadl ügy tart, tehát, hogy nagyon sok mindent feltártak, mégis valahogy nem jutottunk sehová, és körülbelül ezt várom én egy év múlvára ettől az egész nyomozati ténykedéstől. És ugye tudjuk, hogy azért az ügyészség még most is Polt Péter vezetése alatt elég sajátos módszerekkel nyomoz ilyen nagy profilú ügyekben.
Szóval, hát tudjuk Orbánról, hogy kifejezetten szereti, hogyha mindenki azt érzékeli, hogy mekkora demokrácia van itt, szólásszabadság, ugye Magyar Hangot ezért engedik be rendszeresen a kormányzati tájékoztatókra, Klubrádiótól ezért vették el a frekvenciát, hogy legalább látni lehessen, hogy van itt más szó is, más lehetőség is, akár a sajtóban, hát akár a Nemzeti Banknál, hát miért ne lehetne az. Azzal is jól megvolt, amíg Matolcsi jó néhány évig mindenben támogatta a kormányzatot, mellesleg a Magyar Nemzeti Bank annyira támogatta, hogy kivette a részét abból, hogy amikor jól megy a gazdaság, nagy a növekedés, akkor még toljunk bele rengeteg ezer milliárdot pluszban, hogy kanyarban előzzünk, és itt tovább Matolcsi féle dumák, amikkel aztán sikerült olyan egyensúlytalanságot teremteni, ami hozzájárult a később kirobbanó inflációhoz, és érdekes módon Matolcsi, aki nem biztos, hogy mindenről tudott, arról azért biztos tudott, hogy a saját unokatestvérének adott pénzt a Magyar Nemzeti Bank az akkori bankjához, amelyik végül csődbe ment, meg arról is biztos tudott, hogy az ő nagybirtokának számító Kecskeméten az egyetem kap
sok pénzt,
100-valahány milliárdnyi pénzt. Hát nehezen tudom elképzelni, hogy bármiről ne tudott volna Matolcsi, de ezekről nagyon is konkrétan és bizonyíthatóan tudott. És Orbán Viktor is tudott. És az a kérdés, hogy miért adott most ráengedélyt, hogy lefut majd a választásokig. lefut, vagy nem fut le, nem tudjuk. De ha ez most nem robban ki, ha az ÁSZ nem ír egy jelentést, és nem teszi közzé, akkor nem is lett volna belőle ügy, ugyanúgy, ahogy az elmúlt egy évtizeden át nem volt belőle, hogy ki kérte volna számon, és milyen alapon.
Igen, és hogy érdekesebb legyen a dolog, az ÁSZ elnöke, Vindis László hosszú évekig Matolcsi helyettese volt, mint igen, nemzeti banki elnök helyettes, és azt hiszem a pénzügyi intézmények felügyelete tartozott hozzá.
Az is elképzelhető egyébként, most csak így keresünk magyarázatokat ugye egy olyan ügyre, amiben rengeteg nyitott kérdés és sötét folt található. Az is elképzelhető, hogy ez egy ilyen példa statuálás. Nem is feltétlenül egyébként a Matolcsinak a kritikái miatt, hiszen azt mint nagyon helyesen megállapítottad, szerintem azt nem tudjuk, hogy ez mennyire zavarta egyébként Orbán Viktort, hogy mennyire járult hozzá a jegybank teljes függetlenségének a látszatához, imidzséhez, hogy lehet, hogy példát akar ezzel statuálni, mert azért, amit elmondtunk itt erről az ügyről, hát ez alapján azért ők nagyon messzire elmentek a dolgok, és most ugye egyre kisebb lesz a torta, gazdasági szempontból nehéz időket él az ország, politikai szempontból is szerintem lehet mondani, hogy nehezebb időket él a Fidesz, mint számos korábbi évben, és itt lehet, hogy ez azt is okozhatja akár, hogy bizonyos emberek pánikba esnek, és elkezdenek elszabadulni és harácsolni, még jobban, mint ahogy az előtt erre példa volt, és akkor lehet, hogy ezzel így példát szeretnének statuálni, azt mondani, hogy oké, tisztában vagyunk vele, hogy sokan harácsolnak, de hogy azért gondoljatok arra is, hogy lehet ebben egy határ. Ez egyfajta ilyen bizarr kelet-európai takarékosság. Bizarr politikai takarékoskodásnak.
Lesz majd valószínűleg egy ilyen jachtbeszerzési vizsgálat is, nyilván. Csak hogy elriasszák.
Hát, mert tényleg messze mentek, nagyon messze. Tehát, igen, hogy amiket itt elmondtunk, az tehát, hogy egyszerűen ez elképzelhetetlen mértéke.
Azért az elképzelhetetlen mértéket annyiban árnyalnám, hogy amikor...
Elképzelhető.
Hát nekem ekkora pénzek úgy nem elképzelhető, de mondjuk amikor Tiborcz István irodaházai beruházásait megveszik nem tudom hány százmilliárdért, az majdnem ekkora nagyságrend, és hát megvette az állam.
Igen, persze, de hogy azért itt a jegybank környék az egy elég szenzitív helyszín.
Jó, ez igaz.
Azt gondolom. Tehát, hogy az túlságosan szenzitív, hogy ilyen dolgok történjenek.
Nem illik, hogy a Nemzeti Banknál, pedig van a Nemzeti Banknak felügyelő bizottsága is, annak van elnöke is, Papcsák Ferenc, egykori fideszes képviselő és polgármester, aki legutóbb azzal hívta föl magára a figyelmet, hogyha az Uzsoki kórházban nem akarsz 1-2-3 évet várni egy műtétre, akkor nála be lehet fizetni, és akkor a sor elejére segít téged. Lehet, hogy közben még ezt intézte, pedig ez csak pár százmilliós bevétel egy évben, nem tudott figyelni arra, hogy a Nemzeti Banknál hopp, 500 milliárd. Volt, nincs.
Emlékszem azért arra, hogy talán a 2010-es évek első pár évében Róna Péter is tagja volt a Nemzeti Bank felügyelő bizottságának, ugye ellenzéki pártok, ha nem is a korábbi rend szerint és jóval korlátozottabban, de küldhettek oda is felügyelőbizottsági tagot, aztán vagy jóvá hagyta a Fidesz, vagy nem, őt valamiért még jóvá hagyták, és akkor ő már beszélt erről, föl is hívta a figyelmet írásban is, úgyhogy még írásos nyoma is van annak, hogy ő ezt, mint felügyelőbizottsági tag legalábbis aggályosnak tartotta, de itt a rádióban is hát milliószor beszéltünk mi is különböző szakemberekkel, hogy ez, amit kitaláltak, ez lehetetlen, hát ez nyilvánvaló lopás. Mindenki tudta, Orbán is tudta, ha máshonnan nem a klubrádióból, mert biztos nagyon sokat hallgatott minket, de szóltak neki. És még az is lehet, hogy megkérdezték előre, hogy ugye főnök, nem tudom, de ha nem kérdezték meg, másnap már tudott róla, hogy kiszerveztünk ennyi pénzt ide és ide.
Na jó, hogy mondtad, kivárjuk az emlékiratokat, és akkor meglátjuk.
Arra egyébként nem gondoltatok, hogy ez kvázi így az Európai Unió felé is egy üzenet, hogy hát ez mégiscsak jogállam? Mert ugye most megint el fogunk esni, hogyha év végéig nem sikerül megtenni ezeket a bizonyos lépéseket a szupermélt földkövek teljesítéséhez, megint elesünk nagyon nagy pénzekről, amiket soha többé nem kaphatunk már meg. Tehát, hogy végérvényesen lejár a határideje a következő kötelességszegési eljárásnak.
talán egy évvel ezelőtt még gondoltam volna rá, de most már nem gondolok rá, mert minden más egyéb dologban azt mondja az uniónak, hogy coki, akkor most ezzel közvetve bizonyítsam, hogy lám, micsoda demokrata vagyok, micsoda jogállam ez, miközben megtámadom a bírákat, hogy guruló dollárokból finanszírozzák őket, és majd nagy takarítunk és poloskák vagytok ezek után, de megmutatom, hogy az ász azért vizsgálódik. Nem.
Hát minden esetre, akinek van egy kis türelme, és egy jó krimit akar olvasni, nagyon jogászila nyelven van megírva, de egyébként hát hihetetlenek ezek az ászjelentések. Még tegnap ott voltak a honlapján, gondolom, máig nem tűntek el. Pride ügyek, törvény született róla egy pillanat alatt, hogy nem csak a szervezőket, hanem a résztvevőket is meg lehet büntetni, arcfelismerő szoftverrel ellenőrzik. Majd én ma azt vetettem föl, hogy menjen mindenki egy kis Orbán Viktor állarcba, és akkor ismerje föl majd a szoftver azt, hogy mindenki, összes több tízezer részvevő Orbán Viktornak néz ki, és megkapja szegény a csekkeket.
Én már készítettek egy olyan pólót, hogy nincs pénzem kimenni a Pride-ra.
Az se rossz. Nagyon szóval ennél azért szomorúbb a dolog, mert hát az azért elég egyértelmű, hogy itt nem a Pride-ról, vagy nem csak a Pride-ról van szó, hanem egy olyan gyülekezési jog szűkítésről, ami finoman szólva sem a jogállam jellemzője.
Nem, hát ez természetesen nem elfogadható jogállamban, és ez egy szerintem bármelyik demokráciához ragaszkodó választópolgárnak az álláspontja kell, hogy legyen, tehát hogy egyszerűen nincs más út. Nem lehet így korlátozni a gyülekezési jogot.
Ad notam Európai Unió. Most melyik az, amire az Európai Unió jobban fog figyelni, Orsi? Arra, hogy az ÁSZ írt egy jelentést a nemzeti banki lopásról, sikkasztásról, lám, milyen jogállami eszközöket alkalmaz a kormány, vagy arra, hogy minden európai és nyugati normával szembe menve a kormány azt mondja, én betiltom a Pride-ot, mert családapaként már amúgy is annyi ellenérzésem volt ezzel szemben, mondotta Orbán Viktor péntek reggel a kormány rádiójában. Csak hát akkora volt a nemzetközi nyomás. Hát, nagykövetek voltak képesek menetelni ott a menet élén. Hát akkora nyomás, hát ezzel nem szegülhettem szemben, de Washingtonban változás történt. Igen, nem hallottam arról, hogy a Trump betiltotta volna a Pride-ot, pedig ott is lesz. Nem is egy helyen, nagyon sok helyen.
Nagy ország, nagy Pride.
Igen, de minden megtörténhet Trumptól, ráadásul ez is ma betiltja, holnap újból engedélyezi, de egyelőre nem tiltotta be. Szóval most akkor egy ilyen lépést tesz, ami teljesen nyilvánvalóan neki megy az európai szabályoknak, normáknak, nem csak az uniósnak, az egész Európa tanácsi normáknak és szabályrendszernek is, és akkor majd azt mondja az Európai Unió, hogy jó, hát elnézzük ezt neked, nem nézik el, és teljesen nyilvánvaló, hogy ez is egyik példája annak, hogy hogy megy szembe teljes mellszélességgel az Európai Uniónak, mert úgy érzi, hogy megteheti.
Szerintem egyébként az a trükk...
De nem ezért csinálja, teszem hozzá.
Szerintem egyébként az a trükk, hogy mindezek a dolgok egyszerre vannak jelen, tehát hogy paradox módon jelen lehet az is, amit Orsi említett, és jelen lehet. Tehát jelen lehet az, hogy korlátozzuk a gyülekezési jogot, de azt mondják, hogy azért nem úgy, hát már olyan magyarázatot is hallottam így kormánypárti környékről, hogy hát lényegében véve nem tilos, csak hogy sokba kerül, hogyha elmennek az emberek erre a gyülekezésre, miközben egyébként tehát hogy a valami tiltott gyűlés, akkor tiltott gyűlés. Szóval próbálnak így, tehát hogy próbálják csinálni is ezeket a dolgokat, meg nem is csinálni ezeket a dolgokat. Ugye ez látszott a külföldi állampolgárok kiutasításánál, hogy először még nagy elánnal bejelentették, hogy kiutasítjuk a kettős állampolgárságokat, hogyha ezek is ezek az esetek szerintük fennállnak. Aztán már kiderült, hogy hát voltak, nem is kiutasítás lenne ez itt, hanem felfüggesztés, nincs ilyen jogintézmény, az állampolgárság felfüggesztése, tehát hogy most majd lehet, hogy lesz. Szóval így próbálnak így benne is maradni ebbe az Európai Uniós keretbe, meg ki is mászni belőle, úgyhogy szerintem ez teljesen valid, hogy ez a kettős beszéd, meg kettős stratégia van. De hát igen, tehát a gyülekezés jog korlátozásával már azt gondolom, hogy az unió szemszögéből is eléggé kilóg a lóláb.
Egy ideális világban szerintem az Európai Unió mind a kettőt egyenértéken, vagy hát hasonlóan fontosként kezelni, hogy bizony itt történnek olyan dolgok, amik nem férnek bele az európai értékekbe. De miután láttátok talán a reakciókat, hogy na mi az, ami kiverte a biztosítékot, a Pride? Tehát a brüsszeli liberális, nem tudom én, LMBTQ propaganda most erre ráharapott. Tehát, hogy pontosan úgy viselkedik, még az Európai Unió is, ahogy Orbán Viktor mátrixába beleillik, hogy arra, igen, arra reagálnak, azonnal nyomták a Twittert, most már X-et, dőltek a kommentek, hogy ez tilos, és így a melegek, úgy a melegek. Ja, hát az Európai Unió, hát ez csak a melegeket támogatja. Egyébként
nem a melegeket támogatja, nem akiket megtámadtak.
Megtámadták a melegeket, igen. De hogy ez még mindig az Orbáni narratívának a tökéletes visszatükrözése, hogy igen, tehát Brüsszel, akkor ilyen. Miközben azt gondolom, hogy sokkal sötétebb dolgok vannak itt a háttérben, tehát ez a gyülekezési jog korlátozása, az, hogy most a Pride révén jött be így a politikai térbe, ez ennél sokkal-sokkal súlyosabb eseteket eredményezhet, vagy sokkal nagyobb agressziót, akár egy békésnek ígérkező tüntetésen, vagy egy spontán kirobbanó utcai tiltakozáson például. Tehát én azt látom ebben, hogy itt valami olyasmire próbálnak készülni, hogyha esetleg mondjuk már megint ez a, hogy jövőre lesznek a választások, és mondjuk itt történik esetleg néhány csalásgyanús eset, és az emberek kimennek az utcára, és elkezdenek spontán tüntetni, akkor majd itt szépen elő lehet húzni ezt a gyülekezési törvényt. Ó, az tök oké, hogy a gyermekvédelem címén, hát valamit mondani kellett, hogy azért írták alá, mert a gyerekek védelme, de ott majd megint ki lesz hangsúlyozva, hogy na hát, mert a nem is tudom én, minek a védelme, de hogy nem szabad gyülekezni, nem szabad az elégedetlenségünket kifejezni, tehát ez nem csak a Pride-ról szól, ez ennél sokkal több.
Hát persze.
Persze, és ez már régen egyébként benne volt a pakliban, ugye ez most sokan úgy értékelik ezt a fejleményt, hogy átlépte a kormány többség a Rubikont, és valamilyen értelemben valóban én is azt hiszem, hogy átlépte, de hogy ezt egyre többször igyekszem fölhívni a figyelmet, hogy a jogállami keretek, amikben igazából gondolkodunk, azok nehezen értelmezhetővé váltak, mert hiszen ugye van egy alaptörvényünk, amiben kétharmados többséggel bármit bele lehet írni, és bele is írhatnak gyakorlatilag bármit. Az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, mert az gyakorlatilag definíció szerint alkotmányos, ami oda bekerül, tehát innentől csak azt tudom mondani, így kicsit slendrián módon, hogy kalapkabát. Tehát akkor miről beszélgetünk a jogállam kapcsán? Hát bármi belekerülhet abba az alaptörvénybe, amit az adott esetben a hazai és a nemzetközi politikai helyzet lehetővé tesz.
Talán ezért is volt 15 módosítása a Gránit Szilárdságnak.
Orsinak az az érve, hogy az uniót felbosszantani és kvázi a kormány ellen fordítani, ez egy jó érv, igen. Biztos, hogy Orbán már ösztönszerűen csinálja ezeket, hogy csak azért is belerúgok valamilyen ügyben az unióba, hogy minél jobban támadjanak rám, én pedig még hősiesebben védhetem a magyar hazát ezek ellen az elfajzott genderfluid, az emberi nem megváltoztatására törekvő, embertelen, birodalmi, nem tudom micsodák ellen. Ugye? Ez biztos így van. De azért szerintem ennek az egész Pride ügynek a fő kiváltója és oka az volt, hogy Magyar Pétert és a Tiszát akarta kényelmetlen helyzetbe kényszeríteni, beszorítani a sarokba, hogy na, öcsi, ebből gyere ki. Mert ugye nyilvánvaló, hogy ez a gyülekezési jog erőteljes korlátozása, ezt normális demokrata nem fogadhatja el. Igen ám, csak hogy egy olyan speciális ügyben, amiben a magyar társadalom nagyon erősen megosztott, és meg ha azt mondjuk is, meg a felmérések azt mutatják is, hogy a társadalom többsége már elfogadó például a melegekkel szemben, azért valószínűleg lenne olyan közvéleménykutatás, ami ha erre kérdeznének rá, kimutatná, hogy de azért a Pride-on nem kell mutogatniuk magukat, és erre valószínűleg a többség azt mondja, hogy tényleg nem kell. Tehát abban a pillanatban, amikor így élezik ki a dolgot, hogy azokat mutogatják maguk, magukat, és propagandát csinálnak erre, ennek a másfajta szexuális irányultságnak, na hát azt nem a gyerekeink védelmében. Erre biztos, hogy jelentős támogatottságot tud összeszedni Orbán. Na de mit csináljon erre a Tisza, meg Magyar Péter? Védje meg a Pride-ot, mondja azt, hogy mi is kimegyünk, nem csak Karácsony, nem csak Baranyi Krisztina és a többiek, hanem mi is. Na, abban a pillanatban sikerül rátolni a Tiszára az összes többi ellenzéki pártot, DK-stól, Momentumostól, kétfarkú kutyást, látjátok? Hát ez ugyanolyan, mint ez el akarja küldeni lényegében a fiaitokat Ukrajnába, nem mondja ki, de hát a párt családja az Európai Néppárt. Igen, ez kiküldeni őket a Pride-ra, sőt, ki is fog menni ott tiltakozni azokkal együtt. Szóval az egész erre volt kitalálva, nem rosszul, nagyon gonoszul, de szerintem elsősorban belpolitikai oka volt rá.
A törvény megszavazását, ez is egy ilyen statáriálisan elfogadott törvény volt, a Momentum, hát megzavarta, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szóval volt ott szóját himnusz éneklésétől kezdve fűzgyertya dobálásig többféle parlamenti eszköz.
Vagyis nem parlamenti eszköz.
Hát a mai világban már ez a parlamenti eszköz. Most ez egy ilyen parlament. Kaptak is akkor a büntetést Kövér Lászlótól, meg hónapokra kitiltották őket a parlament. Ez is milyen, nem? Hogy az a büntetés, hogy nem járhatsz be a munkahelyedre.
Elállt a szavunk, nem?
Igen.
De
én több olyan barátommal, kollégámmal is beszélgettem, akikkel nem feltétlenül értettünk egyet ebben a kérdésben, hogy hogyan is kellene Magyar Péternek az egész meleg kérdésről, nem a szabadságjogokról, hanem a meleg kérdésről megszólalnia. És hasonlóan látják sokan, hogy azért itt toleránsak vagyunk, de csinálják a négy fal között, legyenek diszkréten melegek és transzneműek, ami egy teljes nonsens, tehát azért azt tudjuk, hogy és egyébként pedig, hogyha beszéltek olyan aktivistákkal, akkor valójában nagyon kevesen jártak ki közülük a Pride-ra, vagy támogatták ezt a típusú bulit, mert azt gondolják nagy többségben, hogy ők is pontosan ugyanolyan emberek, pontosan ugyanolyan szeretnének normálisan élni, és nem börtangában feltűnően mutatni
igen,
magukat.
Bár a Pride-on a börtangában felvonulók száma szinte kimutathatatlan.
Igen, de
tehát
hogy,
szinte
hogy
nincs
ez
ilyen,
a, ez
csak
ez
egy
a
legenda.
Prekoncepció igen. Az emberekben, igen, és nagyon sokan nem támogatják ezért magából a közösségből sem a Pride-ot, vagy úgy gondolják, hogy jó, hát menjen, aki akar, de én nem szeretnék menni, mert én normálisan akarok élni, gyereket nevelek például, tehát hogy nekem nem az az, tehát nem vagyok aktivista például, csak hagyjanak békén, és élek, saját kis életemet élhetem. És ugye nagyon komoly vita voltak ről például, hogy Bódis Kriszta, aki kifejezetten egy ilyen olyan típusú személyiség, akit ez a közösség, aki kvázi ilyen szószólójának vagy védelmezőjének is érzett sokáig. Tehát, hogy egy olyan ikonikus személy, aki nem csak emberi szabadságjogokért, hanem kifejezetten a meleg közösség, vagy az LMBTQ közösségnek egy fontos példaképe, vagy szerepmodellje, vagy egyáltalán egy olyan figurája volt, aki ezeket szóvá tudta tenni, és nagy nyilvánosság előtt tudta ezt tematizálni nagyon kulturáltan. És akkor most odaáll ő Magyar Péter mellé, egy Tisza március 15-én, és semmi nincs ebből, és nem látszik ebből, és nem tematizálja. És így tök sokan azt érezték, hogy kvázi így elejtette őket. És azt kérdezték, hogy miért van ez, hogy a Tisza akar egy ilyen se nem hús, se nem hal, mi nem mondunk semmit, se rosszat, se jót, inkább ne is kelljen ezzel foglalkozni, és akkor most ugye beletolja őket Orbán Viktor ebbe, hogy akkor most kéne szint vallani, hogy ti most támogatjátok el a meleg jogokat, a gender tanulmányokat és ilyesmi, és hát ugye azért a magyar nép többsége, toleráns, igen, visszatérünk a kezdethez, de azért hát a gyerekeink előtt mégse csinálják.
Csak nagyon röviden szeretnék ezt hozzászólni, hogy én bennem felmerült a kérdés, hogy amikor az emberek ennyire célzottan figyelik azt, hogy mondott egyébként Magyar Péter aztán a gyülekezési jog korlátozásával kapcsolatban dolgokat, tehát azt leszögezte, hogy ez nem elfogadható, amikor az emberek ennyire fókuszáltan figyelik azt, hogy egy politikus mit mond valamiről, akkor bennem felmerül a kérdés, hogy nem az lenne a célra vezető, hogy kicsit megváltoztassuk a fókuszt, és azt mondjuk, hogy a demokratikus értékek fontosak nekem, mondjuk a gyülekezés szabadsága fontos, akár mondjuk a meleg közösség támogatása is fontos, a kisebbségeknek a támogatása, ezeket az értékeket felvállalom, elmegyek mondjuk oda, ahova el kell menni, hogy ezeket az értékeket, hogyha veszélybe látom, akkor próbáljam a jelenlétemmel megvédeni, stb. Hogy biztos-e, hogy a politikusoknak kell mindenképpen felsorakozni ezeken a helyeken. Tehát, hogy én mondjuk, mint most ezt nem mint újságíró, mint választó mondom, ezt nem feltétlenül igénylem. Tehát, hogyha nekem valami fontos, ha nekem a demokratikus értékek fontosak, fontos a gyülekezés szabadsága, nem igazán érdeklődöm az iránt, hogy melyik politikus fog jönni arra a tüntetésre. Ugye, aki kormányon van, a döntéseivel beszél, aki ellenzéki szereplő, az az ígéreteivel beszél, és az ígéretek pedig olyanok, hogy majd a beváltását ellenőrizzük, amikor oda jutunk adott esetben. Nem tartom feltétlenül szükségesnek a politikusok részéről, mint választópolgár az, hogy az én értékrendemet megjelenítő ügyekben minden esetben ott lobogjanak, nincs erre szükségem, nincs szükségem vezetésre, hogyha tüntetni akarok a melegekért, akkor tüntetni fogok a melegekért. Kalapkabát, hogy ismét így zárjam a hozzászólásomat.
Ha már Bódis Kriszta, akkor nem csak, hogy március 15-én, de néhány nappal később is nyilatkozott valahol, és éppen azt mondta, hogy nem szabad hagyni, hogy a kormány ránk kényszerítse ezt a fajta narratívát, ahogy ezt mondani szokták. Nem szabad engednünk, hogy belerángasson minket bizonyos dolgokba, és van fontosabb dolog annál, mint egy-egy ilyen ügyben feltétlenül olyan határozottsággal kiállni, mint ahogy ezt egyesek elvárják, mert a kormány és rendszerváltás a lényeg. Tehát elismertem most már félig meddig gyakorló politikusként, hogy igen, itt az a cél, hogy a Tiszát belekényszerítsék abba, hogy a melegek, vagy a más szexuális irányultságok jogai mellett és a Pride mellett álljon ki, ami lehet, hogy számára szavazatveszteséget, vagy legalábbis a bizalom elvesztését jelenti számukra, nem akármilyen például vidéki tömegek körében, tehát ezt nem szabad hagyni, mondja a már politikus Bódis Kriszta. De visszatérve a parlamenti jelenethez, meg tiltakozáshoz, mert onnan indultunk ki, de nyilvánvalóan, hogy olyan ellenzéki pártoknak, mint a Momentum, és olyan radikális ellenzéki képviselőnek, mint Hatházi, ilyen válaszok jutottak eszébe. Nem biztos, hogy ez a füstgyertya eregetés volt a legszerencsésebb, nagyon látványos, kétségtelen, valószínűleg ők is arra gondoltak, hogy ennek van igazán látszatja, erre aztán mindenki odafigyel, de hát mégiscsak parlament, mondaná az ember.
Az csak, volt valamikor.
Igen, volt, igen, volt, igen.
Most
igen,
már csak az épület.
De hát igen, bejárnak mégiscsak képviselők. Talán lehetett volna valami mást, vagy ügyesebben kitalálni, nem tudom, és lehet, hogy nincs is igazam ebben, mert a lényeg az, hogy nem csak az a pénzbüntetés az, ami nagyon súlyos, és nagyon odavág, és a kitiltás a parlamenti ülésekről, hanem ahogy itt olvasom, frissiben egy olyan eljárás is indulhat, aminek börtönbüntetés is lehet a vége. Na most persze lehet mártírként börtönben vonulni, és még az is lehet, hogy az Orbán kormány idáig fog jutni, és arra fog vetemedni, hogy példastatuálás céljából becsukjon ellenzéki képviselőket, vagy becsukkasson. Majd meglátjuk, hogy a független igazságszolgáltatás és a bíróságok hajlandók ebben asszisztálni, de minden esetre a tiltakozás ilyen radikális és szokatlan formája, nem tudom, hogy segít-e a Momentumnak, valószínűleg inkább közvetve azt fogja igazolni, hogy lehet olyan higgadtan, kicsit óvatosan, bár határozottan is állást foglalni, mint ahogy Magyar Péter próbálja. Aztán lehet, hogy ez is semmibe vész, mert a helyzet annyira fog radikalizálódni, hogy erőteljesebb állásfoglalásra kényszeríti őket is.
Most pont erről írtam egyébként a Népszava szombati számában a nagy publicisztikát, amit minden héten szoktunk az utolsó oldalon, hogy a nem választás is választás, tehát hogyha nem szólal meg valaki egy témában, teljesen mindegy, hogy miért elvárt, nem elvárt, vagy egyszerűen csak úgy gondolja, hogy ez nem az ő ügye, akkor is, tehát hogy ha csak a nemek szintjén gondolkodunk, akkor semmi más nem csinálunk, csak az orbáni gondolatmenetet ellentételezzük, tehát mindig ezt nem akarjuk, ne legyen ilyen az ország, ezt már aztán nem tűrhetjük tovább, viszont hiányoznak a másik oldalról az igenek. Tehát, hogy és mi az, amit akarunk? Tudom, hogy a Tisza már dolgozik ezen a programon, és valamilyen halovány körvonalakat már azért csak láttunk belőle, de hogy még mindig hiányzik az igen, és egészen addig a nemekkel tudunk csak foglalkozni, amíg nincs ott az igen. És persze borzasztó nagy elvárás, tehát, hogy tényleg egy olyan ételt kell megfőznie a Tisza pártnak, ami még soha nem volt a világtörténelem során, olyan hozzávalókból, amiket még nem is ismernek talán. Tehát, hogy egy óriási feladat, és nyilván nem lehet rájuk, vagy nem szabadna rájuk túl nagy nyomást helyezni, de például ez a nem nyilatkozunk, vagy nem választunk, ez most a fővárosi közgyűlésben azt eredményezte, hogy a Sára Botond megkapta az alpolgármester kijelölésnek a jogát, és nyugodtan a nyakukba ültetheti Szent Királyi Alexandrát is például. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nem mérték fel helyesen, hogy akkor mégiscsak kéne valamiféle alkut kötni, akár a háttérben, ne tudjon róla senki, de hogy ez, hogy nem, ez kevés volt, az, hogy nem akarják ezt, nem akarják azt, na de akkor kit akarnak? Tehát, hogy nem jutott el az igenig megint. És sajnos ez lett, hogy mindenki veszített rajta szerintem.
Bálint Orcsai, Erkés Kornélia, Bolgár György, Dési János vagyok. Panyi Szabolcs írta meg talán pénteken a V-Square oknyomozó portálon, mostában nagyon érdekes információkat szednek össze, hogy van egy nemzeti főtitkos szolgálati intézmény, ami a miniszterelnöknek szállít titkosszolgálati adatokat. Ez azt a megbízást kapja, hogy gyűjtse össze azokat az újságírókat, civil szervezeteket, bírókat, a névsorát, vagy szervezeteknek a névsorát, akik szerintük külföldről pénzt kaptak, bár a külföld itt szűkebben van értelmezve, mert akik esetleg Oroszországból vagy Kínából kaptak volna bármiféle támogatást, azoknak nem kell szerepelniük ezen a listán. És hát azért eddigi tudásunk szerint a titkos szolgálatokat efféle dolgokra az elmúlt évtizedekben nem használták.
Vagy csak azt hisszük, vagy csak nem azt használták.
Igen, jó, ez igen. De azért az is fontos, hogy azt hihetjük, hogy nem nagyon használták ilyesmire legalábbis.
Egy mellékes felvetés, de hogy nem azért ment Washington vagy kormány biztos, hogy ezt fölgöngyölítse? Tehát, hogy akkor most ezt kétszer fizetjük ki ezt a munkát? Vagy
hát
hogyan lesznek a dolgok?
Alapos munkához Washington is kell. Lehet, hogy ő is a titkos szolgálatnak adja oda, ami információt szerzett. Nem tudom.
Lehet, hogy nem bízunk meg még ezekben az amerikaiakban sem. Hát a titkos szolgálat az átlát a szitán. Annyi szita van. A szitákon lát át. Orbán meg még inkább.
De hát nem ez a dolog lényege, igen.
Hát mi a dolog lényege?
Na mi?
Az önkényuralom szisztematikus kiépítése, ez a dolog lényege. Minden területen, minden példából ez derül ki, és Orbán úgy érzi, hogy igen, a világ úgy fordul, hogy ő ezt megteheti nyugodtan, kockázatok nélkül. Nem csak, hogy nem vonulnak a külföldi nagykövetek a Pride menet élén, hanem még tapsolnak is neki esetleg azok, akik látják, hogy ő az első, aki betiltja.
Én ráadásul nem számítok nagy meglepetésekre, tehát hogy azért az ilyen támogatások azok többnyire transzparensen zajlanak. Tehát, persze. Hogy
pályázatok útján és így tovább.
Lehet meglepetés, de én nem hiszem, hogy lesz, és akkor még az is lehet, hogy hiába fizettük ki ezt a munkát kétszer.
Én szerintem ez egy elég világos üzenet, hogy kiknek kell majd tartani egyáltalán, tehát hogy a figyelemtől, vagy a kormány kitüntető figyelmétől, és ez azért nem tudom, hogy ti hogy érzitek, hogy elindít-e valamiféle öncenzúrát akár, vagy egy kicsit az, hogy most akkor most már félnünk kell, most már tényleg vegyük kisebbre a mellényünket, és húzzuk meg magunkat, de hát akkor hogy fogunk dolgozni, hát hogy ez egy abszurd ellentmondásra kényszerítene. De szerintem ez egy tök jó dolog, hogy Orbán Viktor megnevezte azokat, akiktől félti a hatalmát, vagy fenyegetve érzi a magabiztosságát, és ezek a civilek, a bírák, egyes politikusok, az aktivisták, és az újságírók. Tehát azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami látszatja a munkánknak, hogyha Orbán Viktornak nem tetszik, az már egy jó cél, vagy jó eredmény.
Én nem szeretnék senkit sem kioktatni a világért sem, főleg nem olyanokat, akik ennél nehezebb időkben is már éltek, és már azokat is megtapasztalták, de azért azt javaslom a legnagyobb tisztelettel a magam részéről, hogy egy kis lelki erőt érdemes gyűjteni ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Tehát nem, egyáltalán nem gondolom, hogy akár a legkisebb megtorpanásra is okot adhatnak ezek a dolgok. Aztán nyilvánvalóan majd meglátjuk, tehát, hogy sok minden benne van a pakliban, de hogyha ilyen belengetésekre, hogy nem tudtam hirtelen, hogy fogalmazzam meg, szóval ilyen dolgoknak a belengetésére is már bizonytalanság keletkezik az emberben, hát akkor mi lesz, hogyha nagyobb baj történik? Szóval én most még ezen az állásponton vagyok. Igen, nagyobb baj lesz, de hogy a nagyobb bajban is majd meg kell valamilyen módon állni.
Nekem csak az jut eszembe, hogy Orbán két példája, Oroszország és Törökország, szólt a világ, szóltak Oroszországban, és aztán Navalnyi meghalt a börtönben, a szabad médiának a fennmaradt részei egymás után tűntek el, az újságírók hol békésen meghaltak, hol kiröpültek tizedik emeleti ablakon, meg mások is, akiknek valamilyen kifogásuk volt a rendszerrel szemben, de Törökországban, amelyik még NATO tag, tegyük hozzá, és hát Orbánnak még kimondottabban jó barátja az Erdoğan török elnök, mint Putyin, ott meg most tartóztatták le az ellenzék vezérét, aki Isztambul főpolgármestere, és valószínűleg így nem tud indulni majd ellene a következő választáson. Szóval vannak itt a közelünkben olyan szörnyű példák, amelyekre nyugodtan nézhet úgy Orbán, hát ha ők meg tudták csinálni, én is meg tudom csinálni, és a cél ugyanaz, a korlátlan hatalom megteremtése.
Igen, de az, hogy ezek az előképek léteznek, és hogy főleg az orosz módszertanhoz igazodik egy valamivel szoftabb változatban ez az egész módszertan, az természetesen teljesen nyilvánvaló, és én nem zárom ki, hogy ezek a dolgok bekövetkezhetnek. Hogy milyen szerepe lehet ebben annak, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, ezért mégiscsak meg a NATO tagjai vagyunk, az is akár vitatárgyát képezheti. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes időszakot élünk, és igen, előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy gyűjtsünk egy kis lelkierőt, és bármi történik, és szedjük össze magunkat, aztán majd történik ez az amaz, és végül meghalunk a börtönben. Tehát, hogy ez sokakkal megtörtént, tehát, hogy ezek a dolgok nem egyszerre történtek, hanem fokozatosan történtek a történelem során mindig, és ugyanígy fokozatosan a kormánypárt is képes lehet arra, hogy egyre messzebbre menjen, hogy mindent meg tudjon magyarázni, hogy azok is megmagyarázzák a kormánypárton belül ezeket a dolgokat maguknak, akik esetleg egyébként már nem így gondolják, vagy akiknek ez már nem férne bele. Tehát, hogy ezek ilyen lassú, a béka megfővésével jól jellemezhető folyamatok. Nincsen természetesen semmi kizárva, de azt gondolom, ha sincs kizárva, hogy ez ettől nem lesz több, mint ami most. Minden esetre, hogyha nem gyűjtünk lelki erőt, akkor szerintem nem segítünk magunkon, tehát, hogy ezért gyűjtsünk lelki erőt, mert az mindenképpen segítünk
magunkon. Pénzt és lelki erőt, mert mind a kettő szükséges a további.
Igen, igen, és a Klub Rádió is most is, mint nagyon helyesen felhívtad a figyelmet, ezt teszi.
Bizony, mert hogy ez a gyűjtési hetei a Klub Rádiónak, eddig szépen alakult a dolog, úgyhogy csak így tovább. Minden információ a gyűjtéshez a klubradio.hu oldalon elérhető. Hát nem maradt már időnk, pedig még másfél-két percünk. Ez alatt tudtok valamit mondani arról, hogy vagy érdemes-e egyáltalán mondani arról valamit, hogy egy újabb magyar vétóval vétette észre magát Magyarország a brüsszeli csúcson, ugye megint 1-26, vagy 26-1 az a hozati arány, ami kijött. Még gyorsan erről akartok valamit mondani, vagy tudtok?
Hát business as usual, tehát én azt gondolom, hogy ez a szokásos magyar virtus, és hát erre kell készülni. Hát így gondolkodom, hogy meddig fogják ezt tűrni, vagy milyen eszközökkel fogják tudni magát. Lehet, hogy az lesz végül, hogy a vétó intézményét kell egy kicsit módosítani, hogy ne lehessen visszaélni vele. Én ezt például egy reális lehetőségnek látom előbb-utóbb az Európai Unió részéről.
Hát igen, és egyébként igen, a vétó intézményének ugye az átalakítása, megnyírbálása az már egy nagyon régóta az asztalon lévő téma, és azért ez főleg nyilván az is érthető, hogy a vétó intézménye egyébként létezik, de az nagyon elgondolkodtató, hogy most, hogy minden jel szerint, hogyha Európa nem lesz egységes, akkor abból komoly problémák lesznek a védelempolitika terén, a gazdaság terén, minden egyéb téren, és hogyha egy egységes döntéshozatalra gondolunk, és arra, hogy mindig van egy, aki rendszeresen visszatérően a döntő többségnek az akaratával ellentétesen blokkolja ezeket a közös döntéseket, akkor azért ezen el lehet gondolkodni, hogy van ez mennyire racionális, mondjuk abból a szemszögből, hogy most mennyire érdemes lenne minden mérvadó elemzés szerint együtt tartania az Európai Uniónak, hiszen mind az Egyesült Államoknak, mind Oroszországnak, és valószínűleg egyébként Kínának is az az érdeke, hogy ne legyen így.
Nem vagyok optimista, az egyetlen optimizmusra okot adó pont az egy erős német kormány lenne, bízunk benne, hogy ez így lesz. Az összes többi viszont rossz irányba mutat, az Európai Unió szétesése és tudatos szétverése irányába, belülről Orbán Viktor, kívülről Trump, Putin és Xi Jinping az, aki az Európai Unió szétverésében érdekelt, reméljük, hogy nem nekem lesz igazam, és Európa valahogy mégis lábra áll.
Biztos, hogy nem neked lesz igazad. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok.
Ha kell, akkor nélkülünk áll lábra ez a helyzet.
Igen. Bálint Orcsai, Elkis Kornélia, Bolgár György, ez volt a hetes stúdió, ahogy már itt Kornéliára felhívta a figyelmet, tehát gyűjtési hét, klubradio.hu internetes oldal, és ez a műsorunk a YouTube-on is megtekinthető, ahol nagyon sok más műsorunk is. A mai műsor elkészítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui, a szerkesztő Csernyánszki Judit volt, és Jánost hallották. A viszonthallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.